Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ez esztendő első úrnapján Isten tiszteletünkön, és noha egy új év, azért mégis régi dolgokra is kell emlékeztessem a testvéreket, a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten gyülekezeti alkalmaink rendhagyó módon alakulnak. Ahogy ezt megszoktuk, január első hetében, ima hétre gyűlünk össze az újpesti református, a káposztás megyeri református, az újpesti baptista és a szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival. Ebben az esztendőben szeretnénk ezt mindenféleképpen, ezt az összejövetelt megtartani, tavaly a járványhelyzet miatt kimaradt. Azonban, mivel a járványhelyzet még fennáll, úgy döntöttünk, hogy az alkalmat közvetíteni is fogjuk. Mivel ez a közvetítés a legbiztonságosabban a Szabad Evangéliumi Gyülekezet templomából oldható meg, ezért minden este ott lesz az alkalom, és azokat, akik egészségesek, szeretettel várjuk oda erre az alkalomra. A Béke út 35-ben van ez az épület, és annak a felső szintjén van a gyülekezeti terem. Akik nem tudnak eljönni, vagy nem egészségesek, azok pedig a gyülekezet honlapját keressék föl, és ott minden este kint lesz egy link, amelyre kattintva be lehet kapcsolódni az ige szolgálat meghallgatásába, és az ima közösségbe is. Mindezt szépen egyszerűen összefoglaltuk egy kis lapon, amit itt a presbiteri asztalnál lehet elvenni. Ha valakinek nem jut, de nagyon nagy szüksége volna rá, ne menjen el haza, hanem jöjjön és majd adok fénymásolatot az Isten tisztelet után. Szeretettel hívjuk és várjuk tehát ezekre az estékre a testvéreket, akár oda személyesen, akár a képernyők elé. A héten más egyéb alkalmunk ebből adódóan itt helyben, a gyülekezetben nem lesz, hanem majd legközelebb, jövő vasárnap fogunk találkozni a szintén 9:30-kor kezdődő Isten tiszteletünk keretébe, melyel párhuzamosan, mint most is, gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet fogunk tartani. A kedves testvéreknek Urunktól áldott, boldog új esztendőt kívánok magam, családom és a presbitérium nevében. Isten segítsen meg bennünket ebben az esztendőben is, hogy egyre jobban szerethessük őt, és egyre jobban szerethessük egymást is. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztorunk. Énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 283. dicséretünket keressük ki. 283. dicséretünket, és ennek a dicséretnek a 3. versétől az 5. verséig terjedő részét fogjuk most énekelni. A 3. vers így kezdődik. Nem jó helyen vagyok az énekeskönyvemben. Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be.
Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be. áldásiddal töltélve, ez új esztendővel jó kedved ne szakaszt félbe, áld meg kezdetét, s végét ennek, hogy midő napjai lemennek, mondhassuk dicsőség Istennek. Vigyázz híveidre, sap közt hánykódó hajódra, vigyázz szolgáidra, s minden elől járóinkra, kiktől népet úgy legeltessék, hogy igazság és jó békesség egymás csókolva ölelgessék. Egy ülekezeten, mely e helyre telepedett, könyörülj, Úristen, bővíts rajta kegyelmedet. Áld meg nagyjait, ágyos rendeit, töröld el a sírók könnyeit.
Kedves testvéreim! Esztendő első úrnapján egyházunk hivatalos hitvallásából, a heidelbergi KT-ból olvassuk hitvallásunk tételét és tételeit. A heidelbergi KT, tehát egyházunk hivatalos hitvallása összefoglalja nekünk kérdések és feleletek formájában mindazt, amit a Szentírás alapján hiszünk és vallunk, és azért olvassuk ezt úrnapról úrnapra, hogy mélyüljünk ismeretben, és hitünk gazdagodjék. A hitvallás alapja természetesen a Szentírás. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább minden, az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Gyertek, kedves testvéreim! Hajtsuk meg fejünket, helyünkről felállva, és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ma is, most is azért a szabadításért, amelyet a te fiad által, az Úr Jézus Krisztus által szereztél nekünk. akit kihoztál a halálból, feltámasztottad őt, s a jobbodra ültetted, s ezáltal is az ő győzelmét hirdetted nekünk a bűn és a halál fölött, amelyben részesedhetünk mindannyian, ha hiszünk ő benne. Köszönjük te neked, hogy a mi hitünket munkálod minden egyes alkalommal, ígéd és szent lelked által, amikor idejövünk a te házadba, és megállunk te előtted együtt, egy közösségben. Arra kérünk téged, hogy ezt az üdvösséges hitet munkáljad bennünk most is, ezen az Úrnapon is, és légy segítségül nekünk, hogy miközben halljuk az evangéliumot, kemény ne maradjon a mi szívünk, és ellenne álljunk neked, hanem sokkal te inkább először vagy életünkben újra megragadjuk azt a kegyelmet, amellyel most is hozzánk fordulsz, és amellyel most is velünk vagy. Kérünk téged, hogy így legyél itt közöttünk, láthatatlanul, de mégis valóságosan, a te lelked által is, ahogy ezt ígérted, Úr Jézus Krisztus, légy a mi tanítónká, értesd meg velünk a te kijelentésedet, ígédet. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk a mai napon Máté evangéliumából jelöli számunkra Isten igéjét olvasásra. Máté evangéliumának 5. fejezetéből, az 5. fejezet első 10 verséből olvassuk tehát Isten igéjét. Ezen a helyen, Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első 10 versben pedig ezeket találjuk megírva. Amikor meglátta a sokaságot, tudnélik Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. A 3. verset olvasom újra, az első boldog mondást. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Kedves testvérek! Mindig kérdés, hogy megtaláljuk-e azokat a kapcsoló pontokat, amelyek egy-egy bibliai szakasszal meg üzenettel összekötnek bennünket, mert ha találunk ilyen kapcsoló pontokat, akkor talán általánosságban elmondható az, hogy könnyebben meg tudunk érteni bizonyos ige szakaszokat. Nehéz az Úr Jézus Krisztus egykori tanítása és 2022 év elteltével ilyen közös kapcsolópontot találni. Most mégis hadd mondjam el azt, hogy Máté evangéliuma szerint az Úr Jézus Krisztus ezt a tanítást az ő szolgálatának, nyilvános szolgálatának a kezdetén mondta el, méghozzá a tanítványai körében. És talán éppen ez az egyik ilyen nagyon nyilvánvaló kapcsolópont a ma, meg az ottani, a régi között, hogy most esztendő első úrnapján, egy kezdeti időszakban, egy esztendőnek a kezdetén mi is együtt vagyunk, és hallgatjuk őt, mint egykor az ő tanítványai. Idesereglettünk, leültünk az ő társaságába, és hallgatjuk mindazt, amit ő egykor és most újra elmond nekünk. Máté evangéliuma sorrendjét tekintve, ekkoriban Jézus tanítványai még nem túl sokat tudhattak mindarról, amit az Úr Jézus Krisztus képvisel. Olvastuk az előző versekben és az előző fejezetekben, hogy Jézus elkezdett már igét hirdetni, látták bizonyos csodáit is a tanítványok, de ezek a tanítványok, akikkel most Jézus ott ezen a hegyen beszélget, még a Jézus melletti tanítványságuk kezdetén vannak. Nem ismerik még annyira Jézust. Fontos dolog, hogy Jézus szolgálatának híre megy, és azért is olvassuk itt a fejezet kezdetén azt, hogy Jézus egy nagy tömeget vesz észre, amely most hozzá igyekszik, és látva ezt a hatalmas tömeget, magához vonja a tanítványi körét, és kicsit elvonul velük egy hegyre, éppen azért, hogy a tudtukra adjon jó néhány igen fontos dolgot. Mondhatnánk úgy is, mai kifejezésekkel élve, hogy Jézus szekere, Jézus ügyének szekere meglendül, és szeretné a tanítványokat egy kicsit jobban beavatni ebbe a történésbe. Mert tudják a testvérek, hogy amikor megy a szekér, akkor az ember általában örül, boldog, akkor általában már kevésbé nyitott arra, hogy a dolgok hátterét vizsgálja, akkor csak felületesekké válunk sokszor. Jézus mielőtt ez bekövetkezne, látszik, hogy nő az ő keresettsége, félrevonul a tanítványaival, és a tudtukra ad néhány fontos dolgot. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus most egy módszeres programbeszédbe kezd a legszűkebb tanítványi kör előtt. Fölfed előttük dolgokat, hiszen meghívta őket, hogy legyenek az ő követői, de nem olvastuk az elhívás történetbe azt, hogy Jézus valami hosszú szerződéseket adott volna a tanítványoknak, hogy hát olvassátok át, s ha ez nektek megfelel, akkor gyertek, legyetek az én követőim, és legyetek az én tanítványaim. Arról olvasunk, hogy Jézus megszólította őket, azok meg mentek Jézus után. Most Jézus beavatja őket, mondhatnánk úgy is tehát, hogy programbeszédbe kezd az övéi előtt, ismerteti velük azt, hogy én mit képviselek, elmondja nekik valójában Jézus azt, hogy ki vagyok én. És valahol azt gondolom, hogy így tiszta dolog ez. Meg kell ennek történnie. Nagy baj lenne, hogyha ez nem így történne. Hogy a tanítványoknak fogalmuk se lehetne arról, hogy ki is az a Jézus, akinek a szolgálatába álltak, akinek a tanítványaiul szerződtek. Ma látunk olyat, hogy valaki, emberek, pártok élére áll, de még azok az emberek sem tudják, akik esetleg választották, hogy mit fog ő beszélni, vagy mit képviseli, mik az ő gondolatai. És látjuk is, hogy ez micsoda zavart szül. Ha nincs szinkronba egy közösség azzal, aki azt a közösséget képviseli, vagy vezeti. Hát az Úr Jézus Krisztus nem ilyen volt, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus ma sem ilyen. Sokan feltételezik ugyanezt az Úr Jézusról, hogy ő ilyen, de ő mégsem ilyen. A keresztény hit az nem azt jelenti, testvérek, hogy vakon repülünk az Úr Jézus Krisztus nyomán úgy, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi vár ránk és mi fog velünk történni. Szeretném mindazoknak a figyelmét fölhívni, akik a hitről úgy gondolkoznak, hogy a hit azt jelenti, hogy nem tudunk semmit, csak megyünk határozottan előre a sötétségbe, hogy a keresztény hit valójában az Úr Jézus Krisztus követése nem ezt jelenti. Jézus Krisztus követése nem vakon repülés, nem rohanás becsukott szemmel a sötét éjszakában. A hit az nem ezt jelenti. Kedves testvéreim, Jézus egykori beszéde ma is azokhoz szól, akik azt mondják, hisznek ő benne, és tanítványaiként szegődtek mellé. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a beszéd az egyháznak szóló beszéd elsősorban, ma is. Nekünk szóló beszéd, akik azt mondjuk, követjük őt. És ezért is hívom a testvéreket arra, hogy az elkövetkezendő napokban, amíg olvassuk ezt a Jézusi beszédet, több fejezeten keresztül tart, így vegyük a kezünkbe, hogy ez egy kifejezetten nekünk, magunkat hívő keresztényeknek, Jézust követőknek szóló tanítás, világos beszéd, mert a keresztény hit nem azt jelenti, hogy nem tudunk semmit, csak megyünk előre. Jézusnak van programja, Jézusnak van lelke, szabad így mondanom, és értsék most ezt jól a testvérek, semmi olyat nem vár tőlünk, amire mi ne lehetnénk képesek. Így is mondhatom, hogy Jézus tiszta lapokkal játszik, ma is. És azt akarja, hogy akik az ő nyomába szegődnek, azok tisztába legyenek azzal. Ma is azt akarja. Tisztába legyenek azzal, hogy ő mit képvisel, kicsoda ő valójában. Ezért nincs olyan, amikor valaki azt mondja, hogy ő hisz a maga módján. Testvérek, a biblikus keresztjén az nem a maga módján hisz, hanem úgy hisz, ahogy arra az Úr Jézus Krisztus megtanította. Azt hiszi, és csak is azt hiszi, amit az Úr Jézus Krisztus fölfedett előtte. Amit meg az Úr Jézus Krisztus nem fedett föl előtte, ami csak fantázia dolog, azt egy valódi, igaz keresztjén nem hiszi. Ma divat lett az, hogy elöljáró emberek hirdetik magukról, hogy én vagyok az igaz keresztjén, aki meg nem olyan, mint én, az nem is az valójában. Egy kicsit talán össze is zavarodunk, hogy most akkor ki az igazi keresztjén? Mi egyáltalán azok vagyunk? Testvérek, az az igazi keresztjén, aki az Úr Jézus Krisztust meghallgatja, komolyan veszi, és így az Úr Jézus Krisztusnak követője lesz. Tudja, hogy mit kell csinálnia, tudja, hogy mit kell hinnie, mert Jézus Krisztus ezt felfedte. Nos, Jézus ezt a nagy beszédet az úgynevezett boldog mondásokkal kezdi. Az a görög szó, amelyet itt olvasunk a boldogság kifejezésére, makarioi, így hangzik, ismert volt abban a világban. Ez egy sajátos boldogság fogalom volt, egy sajátos szó volt. A görög világban az istenek boldogságát nevezték ezzel a szóval. A görög gondolkodás ugyanis azt tartotta, hogy az istenek a boldogok, és azok, akik kimúlnak ebből a földi életből. Magyarán a halottak. Mert ők nincsenek alávetve a földi élet sokféle nyomorúságának. Sem az istenek, sem a halottak. Tehát egy földön túli, mondhatnánk így, hogy a legmagasabb rendű boldogság kifejezésére használták ezt a szót Jézus korában. Egy olyan boldogságra gondoltak, amikor ezt hallották, amelyben kizárólag az isteneknek és a halottaknak lesz vagy van része. Jézus ezt a közgondolkozás szerinti távol, az embertől távol eső boldogságot azonban elérhetővé teszi, méghozzá a jelenben, itt és most. Ez az, amit talán a nyelvtani formák nekünk nem adnak vissza, amikor elolvassuk magyarul ezt a szöveget, de hadd mondjam, hogy Jézus egyből azzal kezdi, hogy amiről ti azt gondoljátok, hogy az istenek és a holtak privilégiuma, az itt és most általam a tiétek lehet. Hát ma úgy szokták mondani, ugye az ilyen ember szakértők, akik tanítanak arra, hogy hogy kell beszédeket tartani, stb., hogy mindig valami pozitív dologgal kell megnyitni egy beszédet. Hát Jézus egy nagyon pozitív dologgal nyitotta meg a hegyi beszédet a tanítványai előtt, mert rögtön arról beszélt nekik, hogy az a boldogság, amiről ők mindig úgy gondolkoznak, hogy majd, talán egyszer, az a boldogság itt és most az övéi számára elérhető. Nagyon fontos dolog, hogy amikor olvassuk ezeket a mondásait Jézusnak, akkor észrevegyük és a szívünkbe vegyük azt, testvérek, hogy ezek a boldog mondások kijelentések. Kijelentések és állítások. Jézus itt nem hívja fel az ő tanítványait semmire, nem esetlegesen feltételez dolgokat, hanem tényeket közöl az ő tanítványaival. 8 magatartás forma és 8 ígéret az, amit az imént fölolvastam a testvérek előtt. 8 olyan magatartás forma, amely gondolkozásmódon alapszik, abból ered. Tehát egyszerre lelki és testi attitűdök sora ez. Ez a 8 boldog mondás. Jézus szolgálata folyamán majd később kijelenti tanítványainak azt a titkot, hogy minden magatartásunk a szívünkből származik. Tehát Jézus fölfedi később azt a titkot, hogy életünkben elválaszthatatlan kapcsolat van a szívünk és a cselekedeteink között. Noha csak később beszél erről nyilvánosan Jézus, itt ebben a programbeszédében már ennek a szellemében szólal meg. A szív és a magatartás forma összefüggéséről beszél. Vannak tehát olyan szívből induló magatartás formák, ez a boldog mondások lényege, amelyek Jézus szerint ígéretesek. Szokták azt is mondani, hogy Jézus programja, az tulajdonképpen Jézus maga. Tehát, ha úgy vesszük, akkor azt is mondhatjuk, hogy Jézus, amikor a boldogságról beszél, és a boldog mondásokat elénk tárja, akkor a maga szívéről, a maga cselekedeteiről, önmagáról ad egy képet a tanítványoknak. És ez talán így is jó, hiszen ez az ő program beszéde méghozzá a tanítványai számára. A tanítványait mire is hívta el Jézus Krisztus? Arra, hogy legyenek az ő követői. Na most itt hadd jegyezzük meg megint csak azt, testvérek, hogy az, hogy ezek az emberek Jézus követői lettek, ez nem elsősorban arról szólt, hogy ők mindig menjenek így Jézus nyomába. Azok a testőrök. Jézus nem testőrséget szerződtetett maga mellé. Egyébként annak nem is lettek volna jók a tanítványok, ezt tudjuk, ez kiderült aztán később, 3 év elteltével is. Jézus a maga követésére hívta el a tanítványokat, és ez azt jelenti, hogy Jézus arra hívta el őket, hogy legyetek olyanokká, amilyen én vagyok. Na most tudjuk, hogy a tanítványok a kezdetek kezdetén maguk se tudták azt, hogy mit is jelent ez a Jézus követése, és Jézus csendesen tanítgatta őket is arra, hogy mit jelent az, hogy olyanok vagytok, mint én. Olvasunk arról, hogy az Úr Jézus felhatalmazta a tanítványait arra, hogy menjenek el, hirdessék az evangéliumot, és üzzenek ördögöket, tegyenek csodákat. És amikor a tanítványok visszajöttek, akkor nagy örömmel mondták el Jézusnak azt, hogy hát mi ugyanolyanok vagyunk, mint te. Jézus, hát nekünk is engedtek az ördögök, a démonok. Mi is tudtunk gyógyítani. Hát akkor jó tanítványok vagyunk, olyanokká lettünk, mint te. És Jézus egy kicsit lehűti őket. Az mondja, hogy ne ennek örüljetek. Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a ti neveitek, azok fel vannak írva a mennybe. Annak örüljetek, hogy annak az atyának vagytok a gyermekei, akinek én is a gyermeke és küldötte vagyok. Azaz, Jézus arra hívta el az ő tanítványait, hogy kerüljenek általa olyan kapcsolatba az atyával, amilyennel és amilyenben ő maga, Jézus van. Testvérek, Jézus követése ma se azt jelenti, hogy rohangálunk mindenhova, ahol elhangzik Istennek vagy Jézusnak a neve. Sokan összetévesztik, és azt gondolják, hogy a Jézus követés az azt jelenti, ebbe kimerül, hogy mi megyünk a templomba, mert ott hirdetik az ígét. Jézus követése, testvérek, ma is arról szól, hogy Jézus azt akarja, hogy az ő tanítványai ő általa az atyával olyan kapcsolatba kerüljenek, mint amilyenben ő maga van. Ezért tanította a tanítványokat, és ahol kellett, ott lehűtötte egy kicsit őket, hogy ne azoknak a dolgoknak örüljetek, amik külső hasonlóságok közöttünk, hanem örüljetek annak, ami a lényeg, hogy fel vannak írva, be vagytok jegyezve az Istennél, mint fiak, mint akik többé nem vagytok ellenségei az Istennek. Jézus tehát nem annyira a jövőről beszél, amikor a boldog mondásokat és ezt a beszédet elmondja, hanem a jelenről. Jézus azt teszi nyilvánvalóvá, hogy tanítványai még nem célba érkezett emberek, mégis részük lehet mennyei dolgokban. Még nem haltatok meg, mégis tiétek lehet az Isten öröme, az Isten boldogsága. Már a helyes cél felé tart ez a közösség, de még nem érte el a célt, mégis kóstolót kap abból, ami eljövendő. Ez vár rátok. Az első boldog mondás éppen ezt fejezi ki, testvérek. Ha azt mondjuk Jézus magáról beszél, akkor legelőször is meg kell állapítsuk azt, hogy Jézus boldog, és ebbe a boldogságba akarja az övéit beavatni. Ti a tanítványaim vagytok, a követőim vagytok. Az én boldogságom, a ti boldogságotok is. Furcsa azonban, hogy Jézus rögtön szegénységről kezd szólni. Mert a szegénység általában nem kapcsolódik össze sem régen, sem ma a szívünkben, az értelmünkben a boldogság fogalmával, meg a biztonság fogalmával. A szegény ember általában inkább síránkozik, és egyáltalán nem érzi magát biztonságban. Jézus mégis, amikor a boldogságról kezd beszélni, akkor rögtön ehhez a szegénységet veszi elő. Ehhez is tudni kell azt, testvérek, hogy Izrael népe, Jézus egykori hallgatói mindig is hajlottak arra, hogy valami hamis biztonságba ringassák magukat. Ők voltak azok, akik az Ószövetség idején, amikor meghirdették felettük az eljövendő veszedelmet, azt mondták maguknak, ezzel erősítették magukat, hogy hát de itt van Jeruzsálemben az Úr temploma. Hát amíg itt az Úr temploma, addig itt van az Isten is, és amíg itt van az Isten, a mindenható, addig vajon kiszállhatna velünk szembe? Ki győzhetne le bennünket? Senki. Nos, Jézus idejében ez a templom, ami egy ilyen hamis képzelgés alapján biztonságérzetet adott a korabeli zsidóságnak is, különösen is impozáns és gyönyörű módon ékesítette Jeruzsálemet. Ott ragyogott Jeruzsálem szívében. Tudjuk, hogy egyszer a tanítványok még Jézus figyelmét is felhívták arra, hogy nézd meg, micsoda pompás kövek és falak ezek, amik itt vannak. Mint ha azt mondták volna Jézusnak, hogy nézd, hát velünk az Isten. Igaz, hogy itt vannak ezek a rómaiak. De velünk az Isten, győzünk. Nem lehet itt nagy baj Jézus Krisztus. Az a furcsa, tudják testvérek, hogy annak ellenére vélekedtek így Jézus korában a zsidók, hogy már az Ószövetségben is ebben a gondolkozás módjukban csalódniuk kellett. Mert amikor azt mondták, hogy az Úr temploma van itt, nem lesz itt semmi baj, akkor mégiscsak bekövetkezett a baj, amiről Isten beszélt, elvitték őket Babilonba, a templomot meg lerombolták. És most is, Jézus korában is az a helyzet, hogy Jézus majd mondja nekik, hogy kőkövön itt nem fog maradni. Ha ti erre építitek a biztonságotokat, ha ebbe vagytok boldogok, akkor mindezekben csalódni fogtok. Jézus tehát már a szolgálata elején tanítja azt a szűk kört, az ő tanítványainak körét, hogy azok a boldog emberek, akik lélekben koldús szegények, és csak Istentől várják megtartatásukat és életüket. Nem azok a boldogok, akinek vényesen ragyog a temploma, hanem azok, akik Isten függők, hadd mondjam így, Isten függők, az a szó, amivel itt Jézus a szegénységet jelöli, azaz akkori korban a lehető legszegényebbekre használt kifejezés. Egy olyan kifejezés, akikkel azokat jelölték, akiknek az égvilágon semmiük nem volt. Akiknek csak annyiuk volt, hogy utcán éltek, utcán elmentek egyik sarokról a másikra, könyörögtek, és amit beledobtak a kis tálkájukba, vagy nekik adtak, az volt az, amivel rendelkeztek. Nem volt házuk, nem volt telek, nem volt váltóruha, semmiük nem volt. Koldús szegények voltak. Jézus tehát olyanokra utal, azokat mondja boldogoknak, akik teljes mértékben Istenre utaltak. Akik semmi másra nem számítanak, csak egyedül Istenre. Akik így néznek az ő urukra, azt mondja Jézus Krisztus, azoké uruk országa. És az valami fantasztikus dolog, hogy nincs ugyan semmiük, de Jézus azt mondja, tiétek a menny. Ha így tudtok az Úrra nézni, Istenre, hogy nekünk semmink nincs, mi mindent tőled várunk, akkor Isten országa a tiétek, akkor Isten a tiétek. Ami az Úré, azé, aki hisz ő benne, aki így tekint föl rá. Jézus pedig boldognak mondja az ilyeneket. Később, amikor ezt megerősíti, hogy itt magáról beszél, akkor azt így mondja többek között, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én annyira rá vagyok utalva az én mennyei Atyámra, hogy mi valójában egyek vagyunk. Kedves testvéreim, ez esztendő kezdetén halljuk az Úr Jézus Krisztus programbeszédét, és abból különösképpen is egy tételt, és az Úr Jézus Krisztus a boldogságról beszél nekünk. Hadd mondjam azt, hogy 2022 év elteltével Jézus programja változatlan. Mi azt szoktuk meg, hogy akik előttünk járnak, akik azt akarják, hogy bizalmat adjunk nekik, azok mindig megfogalmazzák a programjaikat, és ezeknek a programoknak az az alapja, hogy föltérképezik, hogy az emberek mit szeretnének. Aztán, ha azt kínáljuk föl az embereknek, amit szeretnének, akkor bizalmat adnak nekünk. Jézus Krisztus programja azonban, testvérek, változatlan. Ő nem alkalmazkodik ehhez a világhoz, de azt is megmondom, hogy miért. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus tudja, hogy ennek a világnak mire van szüksége. Ő az egyetlen, aki pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És ha hiszik a testvérek, ha nem, 2000 éve ugyanarra van szükségünk, meg 5000 éve is ugyanarra van szükségünk. Minden embernek ugyanarra van szüksége. Ezért Jézus Krisztus programja nincs elavulva, nem kell lecserélni, nem kell újraírni, nem kell kidobni, nem kell újrafogalmazni, ahogy szokták ezt mondani, nem kell újraértelmezni, hanem egészen egyszerűen csak meg kell ismerni. Mert a kereszténység azt jelenti, testvérek, hogy követjük Jézust. Nem vakrepülünk, nem találgatunk, nem improvizálgatunk, nem kiszolgálunk, hanem követjük őt, hiszen ő járt és jár előttünk. Szabad így mondanom, hogy mi egy olyan ösvényen járunk, amit Jézus keskenynek nevezett. Azért keskeny, mert nem tömegek járnak rajta, hanem egy valaki ment el ezen az úton és ezen az ösvényen. És akik a nyomába járnak, azok általában nem tömegével járnak, hanem ezt a nyomvonalat követik. Ezt jelenti, testvérek, az igaz kereszténység. Aki magát kereszténynek vallja, de nem boldog, az, kedves testvérek, kezdje el megvizsgálni a maga életét, mert ha azt mondom, hogy keresztjén vagyok, de nem vagyok boldog, az azt jelenti, hogy eltértem a Jézusi programtól. Ha már nem követem le az ő programját. Jézus kijelenti dolgokat. 8-szor mondja azt, hogy az övéi boldogok, mert ő boldog. És aki őt követi, az is boldog. Talán mástól várjuk időnként a boldogságot, talán másban bizakodunk. Ilyen nagyon könnyű eltérni a Jézusi programtól. Hogy az ember azt mondja, nem akarok én az Isten koldúsa lenni. Hát vannak itt máshol is források, megyek oda is. Testvérek, Jézus állít. Állítja, hogy a hozzá hasonlók átélik, megélik az ő boldogságát. Ha nem éljük ezt a boldogságot, ez nincs ott a mi szívünkbe, testvérek, akkor nem benne, hanem bennünk van a hiba. Mert Jézus boldog volt. Jézus boldog volt. Ma vizsgáljuk hát meg a szívünket, abban a tekintetben, hogy koldus szegényei vagyunk-e az Úrnak. Hogy koldus szegényei vagyunk-e a mi Urunknak. Vagy nem úgy van ez, hogy ő csak az aranytartalék? Hogy élünk mi jól, aztán ha valami baj van, akkor majd előhúzzuk őt is. Testvérek, így nem lehet boldoggá lenni Jézus követésében. Hogy te vagy a Jolly Joker. Tudom én az utat, megyek én a magam útján. De amikor bajba kerülök, akkor majd hívlak. Majd akkor jó leszel nekem. Kedves testvérek, ez így nem működik. Kétségtelen dolog, hogy a külső körülményeink, sokunk külső körülménye, így mondom, vagy a többség külső körülménye a vírus helyzet ellenére javult, és kicsit ideálisabb, mint korábban. Mondjuk ezt ki őszintén, meg hálaadással. Nincs ezen mit szégyelleni. Tényleg kicsit jobban vagyunk. Nem állítom, hogy minden egyes embernek, de általánosságban kicsit jobban vagyunk, mint voltunk. Nem szült ez bennünk, Jézus követőiben, testvérek, hamis biztonság érzetet? Nem hozza ez magával azt, hogy már nem számolunk annyira az Úrral? Hogy már nem vagyunk annyira függői az Úrnak? Mert azt mondjuk, most kicsit jobban megy a szekér. Most lehet lazítani azon, ami Istentől jön. Az Istennel való kapcsolaton lehet egy kicsit lazítani. Most nem kell annyira komolyan venni. Kedves testvérek, az igét hallgatva vegyük csak számításba, hogy amink van, amiben elkezdünk bizakodni, ahelyett, hogy koldús szegényen járulnánk oda napról napra és percről percre Jézus Krisztushoz, szóval, hogy amink van, az meg fog-e bennünket tartani? Tegyük fel a kérdést, hogy amivel rendelkezem, amiből most nekem biztonságérzetem van, az át fog-e segíteni engem a mennybe? A mennyei boldogságba? Amit most fontosnak tartok, amit nem tudok elengedni Istenért, Jézus Krisztusért, az fog-e veled menni? Az fog-e téged kísérni, és fog-e téged vezetni Isten ítélő széke elé? Azt gondolom, ebben az esztendőben vizsgázni fogunk nem is egyszer, hanem többször is afelől, hogy ki és mi a fontos nekünk. Hogy ragaszkodunk-e az Úrhoz, és belőle élünk-e. Minden nap vizsgázunk, de lesz egy-két nyilvános vizsgánk is. Hirdetem nektek ez esztendő kezdetén, hogy egy valami van, amihez érdemes ragaszkodni. Egy valami van, amiért érdemes mindenről lemondani egy keresztény embernek, ez pedig Jézus Krisztus. Az ige. A testélet ige. Kedves testvéreim, az Úr előtt csak azoknak lesz valamije, akiknek lesz Jézusa. Akinek az Úr előtt nem lesz Jézusa, teljesen mindegy, hogy milyen volt itt a Földön, hogy mi adott neki biztonságot itt a Földön, annak az Úr előtt nem lesz semmije, és az Úrtól sem lesz csak ítélete. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus. Boldogok, akik koldús szegényei az Úrnak, mert övék a mennyek országa. Övék az elvehetetlen, örök és múlhatatlan jó. Ami nem csak egy filozófiai fogalom, hanem ami valóság, hiszen elmondja a Szentírás nekünk azt, hogy föl fogunk támadni, és be fogunk menni a mennyek országába. Ez nem csak egy elv, amivel vigasztaljuk magunkat. Hiszen a Szentírásban Isten kijelenti, hogy új testbe fog öltöztetni, és be fog vinni bennünket az ő országába. Csodálatos öröksége van azoknak, akik itt a Földön Isten koldús szegényei. No testvérek, ez a szegénység az, amit nem kell szégyelleni. Ez az a szegénység, amivel lehet dicsekedni, mert valójában ez a földi élet legnagyobb gazdagsága. Akkor is, ha ez nem divatos, akkor is, ha ma ezt a földön nem értik az emberek. ne szégyeljük ezt a szegénységünket. Ne szégyeljük keresni az Urat, és félretenni minden egyéb olyan dolgot, ami itt a földi életben nagy prioritásokkal bír, de nem fog rajtunk semmit segíteni ott Isten ítélő széke előtt. Merjük ezeken az úrnapokon, amiket Isten elkészített nekünk ebben az esztendőben is, félretenni mindazt, ami a földi életünkre úgy mutatja magát, hogy én vagyok a legfontosabb. Munkát, kirándulást, egyéb dolgokat, testvérek. Biztos nagyon fontos, de Isten előtt nem fog semmit érni, mert ott egy valami fog érni valamit, az az, hogy mi Jézus Krisztussal együtt állunk meg az Isten ítélő széke előtt. Ha az Isten megismer bennünket, és azt mondja, koldús szegényem volt, belőlem élt. Higgyétek el, hogy nem lehet semmi olyan fontos, hogy az ígéről ebben az esztendőben lemondjunk, hogy az imádságról lemondjunk. Mindig, amikor majd följön ez a gondolat bennetek, tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy koldús szegénye vagyok az Istennek? Mitől leszek boldog? Attól, amit most nem tudok elengedni? Vagy azáltal lesz enyém a mennyek országa, hogy koldús szegényen jövök az Úrhoz? Nincs annál csodálatosabb dolog, mint amikor valaki megérti azt, hogy ez az a szegénység a világon, amiben érdemes élni, meg amiben érdemes meg is halni, mert ebből származik a legnagyobb gazdagság. Azt mondja, az övék a mennyek országa. Hát vezessen és segítsen bennünket így az Úr, közösségben is az ő országa felé. Amen. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 153. dicséretünket énekeljük el. Egyetlen verse van ennek a dicséretnek, 153. dicséretünknek. Ó, mely boldog ember az, ki téged, illő, igaz, egy Istent megismerhet.
Megismerhet, és te szent hajlékodban, lélekben, igazságban, dicsérhet és tisztelhet. Ó, mi Istenünk, adtad boldogságot nekünk. Adjad, hogy ismerhessünk még jobban, naponként dicsérhessünk búzgóban szent lelkedet hozzánk e végre, küld el segítségre.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk, testvérek. Dicsőítünk téged, Urunk, azért, mert ismersz bennünket, és tudod a mi életünk legnagyobb szükségét, és azt is kínálod nekünk. Nem olyan utat és módot kínálsz, amely által a mi szükségünk nem betölthető, vagy csak ideig, óráig feledhető, hanem köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az igazi megoldást hoztad el, melynek bizonyítéka te magad vagy, aki a boldog Istentől érkeztél hozzánk, és a boldog Istenhez tértél közülünk boldogan. Köszönjük te neked, hogy elmondod a boldogságnak, amelyre vágyunk, amelyet szeretnénk mindannyian a titkát, és elénk tárod ezt. Könyörülj meg rajtunk, hogy meghallgatva téged a szívünkben bizalom épüljön. Elhiggyük neked azt, hogy valóban erre van nekünk szükségünk, hogy koldus szegényekként forduljunk általad a mi mennyei atyánkhoz, hogy ő megelégíthessen bennünket. Köszönjük a te ígéretedet, hogy akik így fordulnak oda, általad ő hozzá, azok beavattatnak mindabba, ami az atyáé, mindabba, ami a tied. Magasztalunk is téged, mi boldog emberek azért a drága örökségért, amely felé haladunk, és amelynek ízeit már itt a földön megérezteted velünk. Dicsőítünk téged azért a gazdagságért, amelyet megosztasz velünk, mely aranyban, ezüstben nem mérhető, hiszen az atyával való közösségre nincsen mértékrendszerünk, de mégis ez az, amire igazából szükségünk van. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elkészítetted számunkra az utat az atyához, és köszönjük, hogy aki hozzád hasonlóan, ő hozzá jön, aki azon az úton jár, amelyet te készítettél, az megéli, átéli ezt a boldogságot, és ez ki fog teljesedni ebben a boldogságban még halála után egyre jobban. Kérünk téged, hogy vezess bennünket te boldogság felé minden egyes úrnapon, minden egyes gyülekezeti alkalmon, amikor összejövünk és együtt leszünk ebben az esztendőben. A te kegyelmed ragyogjon fölöttünk, és a te világosságodban taníts bennünket járni. Tisztogasd meg a mi szívünket, hogy megtisztulhasson minden cselekedetünk, minden beszédünk és gondolatunk. Kérünk, így hallgasd meg most imádságunkat is, amelyel általad Jézus Krisztus mennyei atyánk előtt állunk. Amen. Az elkövetkezendő percben Kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fenn állva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk közösen és fennhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, énekszóval zárjuk Isten tiszteletünket, a 284. dicséretünket keressük ki, és a 284. dicséretünknek a 6., 7. és 8. versét énekeljük, Teremts új szívet hát mi bennünk.
mi bennünk, hogy lehessen elődbe mennünk, és nálad kedvet találjunk, boldog napokat számláljunk. Felderült új esztendőben, lelkistesti áldások atya, hegeidnek gazdag harmatja, szálljon mennyből híveidre, tulajdon teremtés hídre, kik tőled várnak minden jókat. Ó, Jézusért közben járunkért, mi egyetlen egy szó szólunkért. Légy kegyelmes!